Ismét megakadt a szerb-magyar kőolaj vezeték építésének folyamata, egyre több fiatalnál jelentkezik az úgynevezett klímaszorongás. A társasházak villamos biztonsági felülvizsgálatának fontosságára hívják fel a figyelmet a szolgáltatók. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata egy újabb jogorvoslati eljárás miatt. A Forbes gazdasági magazin szerbiai kiadása szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kért tender ellen nyújtottak be kifogást. A közbeszerzési eljárás így nem folytatható, annak ellenére sem, hogy a szerb állami Transnafta már döntött a kivitelező és a szakmai felügyeletet ellátó cégek kiválasztásáról. Azt egyelőre nem tudni, hogy melyik pályázó kifogása miatt akadt meg a folyamat. A Horgostól Újvidékig tervezett 113 kilométeres, teljes egészében a föld alatt futó, évi 5,5 millió tonnás kapacitású vezetékről Deák Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet tudományos munkatársát hallják.
Akkor még Jugoszlávia különálló egységes ország volt, akkor az ottani olajellátást az ADR-ról oldották meg. Ez egy ország meg tudta oldani saját határain belül, és így maradt egész egyszerűen Jugoszlávia felbomlása után is. Magyarán Szerbia csak Horvátországon keresztül az ADR vezetéknek egy másik ágán, mint mi, kaphatott olajat. Ez volt az egyetlen betáplálás. És ők tengerről látták el magukat, nem feltétlenül orosz olajjal különben. És többségében igen, de nem feltétlenül. És ez a helyzet, hát egyelőre ugye nem változott meg, de 2023-ban a háború kirobbanása után, és az Európai Uniós szankciók miatt komoly kérdőjelek merültek föl, hogy fenntartható lesz-e orosz olajjal a pancsavói finomító ellátása, már pedig ugye akkoriban nagyon olcsó volt az orosz olaj pont a szankciók miatt, és ekkor merült fel ez az ötlet, hogy Magyarországon keresztül az orosz rendszerhez csatlakoztassák a szerb finomítót. Ugye ez nem egy hosszú vezeték, tehát 130 kilométerről beszélünk, aminek a java különben Szerbiára esik. Nagyjából különben a nominális kapacitással tudna ez működni, és akkor Ukrajnán és Magyarországon keresztül a Druzsbától közvetlenül is kaphatna orosz olajat Pancsévó. Gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerülne, mint amilyenbe száz halombatta van ma.
Mennyire észszerű 2026-ban ez a terv, vagy mennyire a jövőt szolgálja, hiszen mind az Ukrajnán keresztüli olajszállítás, mind pedig egyáltalán az Európai Unió orosz olajvásárlása is, mondjuk így, hogy kérdéses.
Hát igen, ez a fő kérdés. Önmagában ugye, hogy orosz olajat lehet sem majd venni, és ha nem lehet orosz olajat venni, akkor a drúzsban nagyon nehéz mást hozni. Ez egy elég komoly kérdőjel. És itt ugye egy szankciós törvénykezés van érvényben, ami 2027-től megtiltaná az oroszokkal kötendő bármilyen ügylet végrehajtását, nevezetesen különben még a tranzitot is. Nem tudom, hogy Szerbia ez alól kivételt jelentene, tehát a szerbek áthozhatnának-e orosz olajat a magyar rendszeren, de hát ez nyilvánvalóan olyan gyengéje ennek az egész projektnek, ami nagyon-nagyon-nagyon megkérdőjelezi a megtérülését. Mindig hasznos, persze van egy plusz vezeték, de hogy megéri azt a 150 millió dollárt vagy eurót, abban nem vagyok biztos. Ezt a szerveknek kell eldönteniük, viszont a kiadásoknak a legjobb az rájuk esik.
Mindemellett pedig éppen a pancsavói finomító, sőt, hát a NISZ orosz részének eladása is napirenden van, amiben ugye a MOL-nak jó esélye van, mint vevő, de itt sincs azért még biztosíték arra, hogy a magyar olajvállalat részesedést szerezhet, akár egy másik ország, egy másik cég, vagy akár maga Szerbia is lehet tulajdonos, legalábbis jelen hírek szerint.
Önmagában különben a kettő szerintem nem feltétlenül függ össze determinisztikus módon. Az olajvezetéket meg lehet építeni más tulajdonoshoz is, de valóban nem tisztázott a tulajdonosi helyzet. Én azt mondanám különben, hogy nem is lesz az. Tehát még hogyha most születik is egy ilyen döntés, holnak adjuk el, vagy a szerb államnak, akkor is ugyanezek a szankciós kérdések, az amerikai szankciók és az európai szankciók is továbbra is érvényben maradnak valamilyen szinten. Hát legalábbis az olajbeszerzésre mindenképp. Azért kell eladni különben, mert az amerikaiak Gazpromra vetettek ki szankciókat, nevezetesen azt mondták, hogy ez egy Gazprom tulajdonban álló szankció, tehát nem azért szankcionálták a Pancsevói finomított és a NIST, mert orosz olajat vesz, az egy másik kérdés, hanem azért szankcionálták, mert orosz tulajdon volt, eladják, de ettől függetlenül ugye az orosz olajbeszerzés kérdése az továbbra is kérdőjeles marad. Összességében én nem sok értelmét látom ennek, valljuk meg. A magyar szakasz az 24 kilométer, ha jól tudom, és Algyőtől kéne vezetni, nem tudom, hogy milyen hálózatfejlesztéseket kéne ehhez még a magyar területen csinálni. Nem vagyok benne biztos, hogy a szerbek kitartanak emellett, hisz mégis egészen sokba kerül, és Horvátországon keresztül, ha orosz olajat nem is tudnak behozni, de más olajat be fognak tudni, és lehet, hogy orosz olajat meg egyáltalán nem fognak tudni behozni. Ha már különben építenek valamit, akkor még a másik lehetőségük, hogy Romániából, Konstancától hozzanak valamit, és kössék össze a román rendszert. Ez is különben szóbeszéd tárgya volt, de hát ez ügyben még annyi se történt, mint a magyar ügyben. A Fekete-tengeren elérhető például kazahola is.
Ez csak Szerbia számára jelenthet ellátásbiztonsági kérdést, vagy diverzifikációs lehetőséget, vagy akár ez a vezeték, ha megépül, vagy ha megépülne, akkor Magyarország számára is jó lehetne, hogy akár mondjuk a tengerről azon keresztül érkezhetne Magyarországra nyersolaj, vagy akár finomított termék Pancsevóból. Abban az esetben persze, hogyha mostaninál jóval többet termelne, mert jelenleg ugye Szerbia ellátása a legfőbb és egyetlen feladata lehetősége ennek a finomítónak.
Nézzel, nem tudom a műszaki szabványt, hogy ez két irányú ez a vezeték. Általában a vezetéknek van egy alapiránya, és visszafele, ha egyáltalán tud, akkor csak kisebb mennyiségeket tud. Érdemben én ennek nem látom szükségét. Tehát, hogy a magyar-horvát adja vezeték közel van ahhoz, hogy tudja a teljes pozsonyi és százhalombötői finomító ellátását biztosítani. Lehet, hogy ezen valamennyit fejleszteni kell, de ezt sokkal olcsóbb megcsinálni magyar-horvát viszonylatban, mint horvát-szerb-magyar viszonylatban. Amiben még valami kevés segítséget jelenthet különben, ha egyáltalán megépül valaha, és rosszul attól függetlenül, hogy azért van valami termelés Szerbiában is, van valami termelés Magyarországon is, tehát hogyha főleg, hogyha a MOL tulajdonos lesz Szerbiában, akkor lehet, hogy Algyőről érdemesebb megrába vinni a magyar olajat, a magyar termelésű olajat hozta nagyon keveset, és nem végig bumszezni vele százhalombattáig, de ez is inkább egy ilyen spekulatív felvetés. Mindig jobb, hogyha van egy plusz vezeték, csak egész egyszerűen nem gondolom azt, hogy ez ki lesz használva az adott politikai és geopolitikai körülmények között.
Az Unió egyébként ezt támogatja, ezt a vezetéképítést?
Nem. Tehát, hogy pénzügyileg nem, politikailag, szakpolitikailag meg sok köze nincsen hozzá. Különben nem azért, mert orosz reláció jó, azért sem valószínűleg, de általában fosszilis üzemanyagokkal kapcsolatos fejlesztésekre és infrastruktúrára az Unió már nem ad pénzt. De semmilyen olajjal kapcsolatos dologra, a finomítói fejlesztésekre nem ad pénzt. Most már a bioüzemanyagokat sem nagyon támogatja, mert zsákutcának bizonyult. De itt nagyjából azt lehet mondani, hogy az Európai Bizottság és az európai szervek, és különben a fejlesztés politikai szervezetek is letették a voksukat, hogyha valamit támogatnak mobilitásban, az az elektromos mobilitás, de legalábbis valamilyen dekarbonizált megoldás.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet tudományos munkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egyre több fiatalon lesz úrrá az úgynevezett klímaszorongás. Az Energia Klub szakpolitikai intézet most bemutatott szemléletformáló anyaga segít felismerni és megnevezni a klímaváltozással kapcsolatos érzéseket, illetve gyakorlati kapaszkodókat ad a cselekvéshez, mondta el az Energiavilágnak Pej Zsófia klímaprogramvezető.
Ez egy nagyon összetett fogalom, ez a klímaszorongás, rengeteg érzelmet takar valójában, amit egy érzelemkerék nevű rádión keresztül nem jól látható és prezentálható, de egyébként, ha megnézik, akkor egy szemléletes ábrázolása annak, hogy mennyire összetett érzelemről beszélhetünk. Ennek vannak pozitív érzelmi rétege is, de hát sajnos túlsúlyomban vannak a negatív érzelmek, amik felmerülhetnek. Itt lehet gondolni akár dühre, reménytelenségre, lehet egy szorongás, egy depresszív érzés, és még ezen kívül is nagyon sok minden. És azt hívjuk klímaszorongásnak, hogy a jelen zajló környezeti és éghajlattal kapcsolatos problémák azok, amik generálják ezt a rossz érzést.
A UNICEF készített erről egy felmérést, hogy mennyire érinti a fiatalokat. Mit lehet erről elmondani, illetve mit mutat a felmérés? Egyre többek éreznek valami fajta bűntudatot, valami fajta rossz érzést, hogyha a globális környezeti változásokról van szó?
2022-es ez a felmérés, amit a UNICEF készített, és nincs róla tudomásunk, hogy megismételték volna, úgyhogy nem lehet tudni a tendenciákat. Ebben a néhány évvel ezelőtti felmérésben a fiataloknak a kétharmada, a 13-25 éves korosztály kétharmada jelezte azt, hogy ilyen jellegű problémái vannak, és harmaduk pedig azt, hogy ez egészen jelentősen befolyásolja a mindennapi jóllétüket, érzelmi jóllétüket.
Ki, illetve mi tehet erről, hogy a fiatalok ezt érzik? A szülők, a társadalom tesz rájuk túl nagy terhet? Vagy egyszerűen a folyamatos híradás, a felmelegedés, a kevés csapadék okozhatja ezt a furcsa érzést?
Én most a gondolataimat tudom megosztani. Azt gondolom, hogy egyrészt az, hogy mindenki a saját bőrén is érzékeli a kellemetlen változásokat, ez is hozzátesz a jelenséghez, de az is, hogy nagyon széleskörűen el lehet érni mindazokat a tudományosan is megalapozott információkat, amik bizonyítják, hogy valóban nagyon súlyos a probléma. Mivel a fiatalok előtt még a saját életük ott áll, és abban szeretnék jól érezni magukat, és megvalósítani a céljaikat, ez nyilván rájuk egy kiemelt hatással van az, hogy jövőre vonatkozóan ilyen részben félelmetes, részben borulátó kilátások vannak előttünk.
Mennyire klímatudatosak a fiatalok, a 10-20-30-as éveikben járó emberek Magyarországon?
Abszolút érzékelhető a változás szerintem. Én már régebb óta vagyok fiatal, és abszolút látszik, hogy mind a hétköznapok során, mind abban, hogy mennyi ember próbál meg valamit is tenni az ügy érdekében, tehát hogy a saját részét hozzátenni annak érdekében, hogy ne súlyosbodjanak tovább a ránk váró lehetőségek, vagyis az éghajlatváltozás.
Ahogy említette is, az Energia Klub készített egy anyagot, amivel segítenek, illetve próbálnak segíteni a szorongást oldani. Mi ez, kinek kell, ki használhatja ezt? Az érintett, vagy az idősebbek, akik segíteni próbálnak a fiatalabbaknak?
Mind a két csoport használhatja, de elsősorban azoknak szántuk, akik fiatalokkal foglalkoznak, fiatalokkal kommunikálnak, fiatalokkal vannak kapcsolatban. Hiszen nagyon fontos, hogy az idősebb korosztály, akik talán szkeptikusabbak, illetve a jövőjüket nézve már csak rövidebb ideig érinti az, hogy mi fog történni itt. Ők is ezt megértsék, hogy a fiatalok ezt esetleg súlyosabban, vagy máshogy, vagy érzelmileg sokkal nagyobb beleéléssel élik meg azt, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt el tudják fogadni, és az is fontos, hogy tudjanak nekik szükség esetén segíteni. Hogyha nagyon súlyosnak látszik a helyzet, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni, de hogyha olyan nagyon vészes még a dolog, akkor pedig azzal tudtak segíteni, hogyha megmutatják azokat a lehetőségeket, amikkel a saját részüket beletehetik a fiatalok is a klímaváltozás elleni küzdelembe, hiszen mindenkinek vannak ebben feladatai, de nagyon fontos tudni, hogy mi az, amivel igazán hatásos lépéseket lehet megtenni. Ehhez készítettük el ezt az aktivitás lépcsőt. Nem muszáj sorba menni a lépcsőfokokon természetesen, de alapvetésnek lehet jelezni azt, hogy fontos információkat szerezni a témában. Azt is fontos kiemelni, hogy a jövőnk az nem vagy fekete, vagy fehér, tehát nem az van, hogy vagy megoldjuk ezt a klímaváltozás problémát, és akkor minden szuper happy lesz, vagy hogyha nem, akkor pedig utánunk a vízözön és porba veszünk mindnyájan, hanem egy rendkívül széles lehetősége áll még mindig előttünk annak, hogy hogyan is fog kinézni ez a jövő, mennyire lesz élhető akár a hőmérséklet, nyári hőmérsékletek tekintetében például, de nem csak a természeti környezet ilyen fizikai állapotát tekintve, hanem a társadalmi, gazdasági környezetünket tekintve is. Nagyon széles tehát az, amiből még választani lehet, és a választás pedig nem úgy zajlik, hogy hát én a szép jövőt szeretném, és leadjuk a voksunkat, hanem úgy választunk, hogy a mai döntéseinket ennek megfelelően hozzuk meg. Próbálunk klíma és környezet tudatosan élni a mindennapjainkban, kezdve a közlekedési szokásainktól, akár a mindennapos munkába, iskolába járás közlekedés kapcsán, vagy pedig akár a nyaralást tervezgetve is megpróbálunk közelebbi útacélokat választani, és mindenképpen földön eljutni oda, és nem pedig a levegőn keresztül. De természetesen a vásárlási szokásaink, az étkezési szokásaink is befolyásolják a környezetünket, a környezeti és éghajlati állapotot, és ezeknek a jó megoldásoknak a választásában segít az aktivitás lépcsőnk.
Pej Zsófiát, az Energia Klub szakpolitikai intézet klímaprogramjának vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Tuvaluiak a világ első hivatalos klíma menekültjei. Erről beszélt az Inforádióban az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője. Mint Csenger Ádám elmondta, az emelkedő tengerszint miatt az óceániai Szigetország és Ausztrália történelmi klímamigrációs megállapodást kötött, a vízumkérelmek száma pedig minden várakozást felülmúlt. Varga Mónika interjúja.
Tuvalu egy 9 korallszigetből álló szigetcsoport, amely Ausztráliát, amint egy 5000 kilométerre található, félúton Ausztrália és Hawaii között, a csendes óceánban. Népességét 10-13 ezer fő közöttire becsülik, és az összesített területe nem több 25-26 négyzetkilométernél. A Föld egyik legalacsonyabban fekvő országa, legmagasabb pontja mindössze 4,5 méterrel van a tengerszint felett, és itt az éghajlatváltozás már nem távoli vagy elvont fenyegetés, hanem meghatározza a mindennapi életet. Ugyanis az elmúlt 3 évtizedben a tengerszint Tuvalu környékén kb. 15 cm-rel emelkedett, és a tudósok szerint ez a folyamat az évszázad végére drámai mértékben felgyorsulhat. Dagálykor a szigeteken egyre gyakrabban önt el a tenger olyan helyeket is, amelyeket korábban soha, például a repülőtér kifutópályáját a Fő-szigeten. A sós víz elárasztja a házakat és az utakat, továbbá beszennyezi a talajvizet, és ilyen körülmények között az alapvető élelmiszer növények is alig tudnak megmaradni. Jelenleg tehát egy egész nemzet szembesül azzal, hogy lehet, hogy hamarosan egyszerűen nem maradhatnak tovább az országukban.
Nem is lehet ez ellen védekezni, vagy nem nagyon van értelme?
Védekeznek, próbálnak védekezni. Jelenleg a történelmének a legnagyobb építési projektjét hajtja végre az ország. A főváros környékén például kotróhajók homokot szivattyúznak fel a tengerfenékről, majd a partvonalra töltik, új megemelt területeket létrehozva ezáltal, amelyek képesek ellenállni a tengerszint emelkedésének. A cél az, hogy a várható tengerszint fölé új földterületeket építsenek, ezáltal pedig nőjön az árvízmentes területek nagysága. A projekt Tuvalu területét már több mint 10%-kal megnövelte. Úgyhogy ez a projekt folyik. Ugyanakkor ez kérdéses, hogy mennyire lesz eredmény a jövőben.
Bár folyik ez a projekt, azért egyre többen szeretnének elmenekülni Tuvaluról, és Ausztrália megállapodást is kötött az országgal, hogy egy speciális vízumrendszeren keresztül befogadja tuvaluiakat. Már meg is indult a vízumigénylés, és hát hatalmas az érdeklődés.
Így van. 2003-ban kötötte a két ország ezt az úgynevezett Falepili Unió szerződést, ami egy migrációs és biztonsági paktum. A világon az első éghajlati migrációval kapcsolatos megállapodás, amely lehetővé teszi évente 280 tuvalui számára, hogy egy speciális vízumprogram keretében véglegesen Ausztráliába költözzenek. Ez a szerződés annak az elismerése, hogy Tuvalu jövője az éghajlatváltozás és a tengerszint emelkedése miatt egyre bizonytalanabbá válik. A megállapodás értelmében Ausztrália továbbá több mint 110 millió dollár fejlesztési támogatást nyújt Tuvalunak, többek között az előbb említett partvédelmi rendszer kiépítésére. 2025-ben indult a program, ebben az évben a tuvaluiak 65-80%-a nyújtott be vízumkérelmet, ami kb. 8700 főt jelent. Ez egy óriási arány a teljes lakossághoz képest, ami 10-13 ezer fő, és ez a világon az egyik legmagasabb migrációs vízumkérelmezési arány, ez a 65-80%. A vízumok első körét már jóvá hagyták, a sikeres pályázók pedig megkezdték a költözést Ausztráliába, ami ugyanakkor természetesen nehéz döntés, hiszen aki elhagyja az országot, az hátrahagyja a szülőföldjét és a kultúráját. Ugyanakkor az emelkedő tengerszint mellett más problémák is vannak Tuvalun, például lakáshiány, korlátozottak a munkalehetőségek, és a megélhetési költségek emelkednek. Az ausztrál letelepedési lehetőség nem csak a klímaváltozásról szól, hanem a jobb élet lehetőségéről is. Még Tuvaluban az átlagos éves fizetés kb. 9600 ausztrál dollár, Ausztráliában mintegy 106 ezer. És azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a megállapodás ez Ausztráliának miért is jó, azon túl, hogy valóban szeretne segíteni az országon. Ausztráliának az az érdeke többek között ezzel a szerződéssel, hogy a stratégiai versengés, ami a térségben Kínával egyre inkább fokozódik, ennek keretében a biztonsági kapcsolatait elmélyítse Tuvaluval, mint ahogy más térségbeli országokkal is, nyilván Ausztrália szempontjából kiemelt fontosságú, hogy Kína ne tudja megvetni a lábát a térségben.
Csenger Ádámot, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A társasházakban rendszeresen elvégzendő villamosbiztonsági felülvizsgálat fontosságára hívja fel a figyelmet az E.ON. A munkára azért van szükség, mert sok épületben korszerűtlen a vezetékhálózat, a vizsgálatot pedig nem egyénileg, hanem a közös képviselőnek kell intéznie, mondta Schindler Géza, az E.ON Hungária csoport tatabányai üzemvezetője. Sipos Ildikó interjúja.
Társasházak esetében a felülvizsgálat elvégzésének a felelőse a közös képviselő, magánlakásokban vagy a társasházban lévő lakásokban pedig a lakás tulajdonosának a feladata. Ez egy jogszabályi kötelezettség. A jogszabály egyébként a lakóházak esetén 6 éves felülvizsgálatot ír elő, és munkahelynek számító helyiségek esetén pedig 3 éves felülvizsgálatot ír elő. Ha hozzá gondoljuk, hogy a társasházak átlag életkora Magyarországon 40-50 év körül van, akkor jól érzékelhető, hogy szükség van a rendszeres felülvizsgálatra, hiszen elavult villamos hálózatokat tartalmazhatnak a társasházak.
Milyen veszélyeket rejt magában egy ilyen elavult hálózat?
A leromlott villamos hálózat áramütést okozhat, vagy akár szélsőséges esetben tüzet is okozhat a társasházban.
Milyen jelekből következtethetünk arra, hogy nem korszerű az elektromos hálózat, tehát hogy szükség van egy ilyen villamos biztonsági felülvizsgálatra?
Ha a lakásokban olyan berendezések vannak, hogy a konnektorok nem földeltek, az egyértelműen mutatja, hogy szükség lehet a villamos biztonsági felülvizsgálatra, vagy ha a lámpák, berendezések nem működnek stabilan, akár vibrálnak, az is jelezheti, hogy probléma van a villamos hálózattal.
Hogyha mondjuk magától fölkapcsolódik a lámpa, vagy önálló életet élnek a különböző elektromos berendezések, akkor ez egy intőjel lehet?
Igen, ez intőjel lehet arra, hogy mindenképp érdemes szakembert hívni és megvizsgáltatni a villamos berendezés állapotát.
Egyébként az E.ON-nak van arra vonatkozóan adata, hogy évente elavult berendezések miatt hány épülettűz keletkezik?
Szerencsére tűzesetből kevés keletkezik az E.ON ellátási területén, de a vízcsap rázása vagy a kerítés rázása miatt több bejelentést kapunk, amikből szerencsére nem történik tragédia jellemzően, de mégis felhívja a figyelmet a villamos hálózatnak a nem megfelelő működésére.
Hogyha valaki problémát tapasztal, akkor kihez forduljon? Hol jelentse be?
A tevékenység egyébként vizsgához kötött, nem kell bejelenteni, hanem egy villamos biztonsági felülvizsgáló képesítéssel rendelkező szakembert kell megbízni. Az interneten a keresőbe beírva több felülvizsgáló közül lehet választani. Érdemes több ajánlatot is kérni, mivel az árak jelentősen eltérhetnek egymástól.
Schindler Gézát, az E.ON Hungária csoport tatabányai üzemvezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!